Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk ismét, ez változatlanul a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, június 20-a van, csütörtök reggel, 8 óra 9 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És 0636-980-980 az SMS, WhatsApp, Viber számunk, ide érkeztek üzenetek, ugye csalásokkal foglalkoztunk gyakorlatilag két körben is, az első arról pont azok a banki csalások voltak, amelyek hoztak példákat a hallgatók. Azt mondja például, hogy a feleségemet felhívta egy ilyen csaló feljelentést, tettem, a rendőrség elutasította, mivel szerintük egy ilyen telefonhívás még csak kísérlet, mivel nem döltünk be. Hát igen, ez sajnos. Én meg, amikor engem hívtak, és elkezdte, hogy egy tranzakcióm sikertelen volt, akkor minősítetlen hangnembe üvöltöttem rá, hogy elkaplak, és az folytatást nem mondom, mert nem rádióképes. Erre kiröhögött, és letette a telefont. Képzeld el.
Hát így kell az ilyenekkel bánni.
Hát igen, de ennyire biztosak a dolgukban, hogy tojik rá. Ez nem sikerült, mert ez hülye, ez már tudja, hogy mit csinálunk, és kész, megy tovább, és hívja egész addig, amíg...
Én próbáltam beszéltetni, és minél tovább hallgatni. Én azzal játszottam, hogy minél több információhoz jussak, egyrészt kíváncsi voltam, hogy meddig tolják, hogy hol van az a pont, amikor rájön, hogy esélytelen, és meg van vezetve. És 5-6 percig bírtam, mert átkapcsolt egy másik kollégához, másik bankba is, már minden megvolt, de aztán utána mondat közepén úgy döntött, hogy sajnos esélytelen, és rám vágta a telefon.
Igen. Még azt akarom majd egyszerre játszani. Legalább legyen egy rossz délelőttje, és hozzam rá a szívbajt, hogy ami a filmekben van, tudom, amikor bemérik a pacákokat, és hogy beszéltes, mindjárt megvan. Uh-huh. És majd így hátra kérdezek, hogy megvan, bemértük? Még akkor...
Igen. Nem nagyon tudunk más csinálni. De most itt elviccelgetjük, de
nem,
ez a tehetetlenségből fakad. Persze. Egyébként tényleg, és hát nyilván próbálnánk. Mi is bejelentettük mindig, hogyha ilyen volt, az eredményéről nyilván nem értesülünk.
Úgyhogy... Hát ez is klasszikus, a Netflix nevében kapok hetek óta adatfrissítésre felhívó SMS-eket, német telefonszámokról van, aki szintén ezt a streaming szolgáltatót említi, hogy be nem fizetett számla miatt,
azzal
fenyegetnek, hogy lekapcsolják, hát a futáros az meg klasszikus, szerintem, hogyha belenéz a bárki a spam fiókjába, ott van minimum 5 csomagküldős üzenet.
Akkor a betonlapos M7-es, az állítólag német mintára készült, és a németek még Hitler idején kezdték el ezeket, és azt
jobban vették volna. Jobban bírja a tankokat állítólag.
Ír egy hallgató, érdekes lehet. Ezek az idióta osztrákok 7-8 évente kicserélik a kopóréteget, hogy ne menjen tönkre az alépítvény. Marhák, írja a kedves hallgató.
Igen,
értjük.
Hát, ahol van pénz lóvéra is, ugye ott azért a karbantartás nem marad el, úgyhogy ez ilyen. Na, de viszont átnyargalunk egy másik témára, ami egyébként nem esik nagyon messzire az előzőektől, mármint azoktól, amíg bankkal foglalkozott, bankbiztonsággal foglalkozott.
Sőt, még a POS terminálok is.
Még a POS terminálos is, igen, mert volt egy ilyen körünk, és hogyha egy ilyesmiről fogunk beszélgetni Fetter Istvánnal, a CIP Bank kisvállalati divízió vezetőjével. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz, sziasztok, szia Gábor, szia Balázs.
Na, nézzük akkor egy kicsit ezt az online világot, hogy most visszatekerve így a vállalati szférába, mert hogy azt már megszokhattuk, egy-két éve már jelen vannak ezek az online indítható termékek, számlanyítás, de eljutottunk egészen a hitelfelvételig, már egy csomó minden, de ez a vállalatoknál is így van. Ugye egy ilyen bő fél éve már legalább, hogy lehet a vállalatok számára kialakított termékeket online igénybe venni ők. Hogy állnak ezek? Mi a tapasztalat? Mennyire népszerűek? Előjöttek-e olyan gyerekhibák, ami javításra szorul? Mik a tapasztalat?
Több lett a váltás az online például számára között, mert ugye nagyon lassan mozdulnak a vállalatok, sokat beszéltünk róla.
Igen, abszolút azt tapasztalatjuk, hogy azon bankok esetében, ahol bevezetésre került már a lakosságot követően a vállalati számlanyítás, akár saját tapasztalatból is beszélve, felfutott az online vállalati számlanyítások aránya nagyságrendileg 15-20%-ra. Tehát azt lehet elmondani, hogy ahol ez bevezetésre kerül, ott egy felfutási időt követően akár 15-20%-a már a potenciális jövőben ügyfeleknek end-to-end teljes körűen online, papírmentesen nyitja mindezt meg. Amit fontos hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon hosszú edukációs szakasz, ahol, ami természetesen, ahogy említettétek, a lakosságnál kezdődött. Meg a lakosságnál már hozzászoktunk, hogy mint lakosságügyfél a legtöbb banknál meg tudjuk nyitni teljes körűen online a számlát, adott esetben személyi kölcsönt is fel tudunk venni 20-30 perc leforgása alatt, és akár 10 millió forint összegű kölcsön már a számlánkon is van, ami azonnal költhető, és ugye a jelzálog hitelt is igénybe tudjuk venni, a végén egyszer meg kell jelenni, és közéző okiratba kell foglalni. Ugyanebből átkönyörbe a vállalatnál, most már elérhető ugye a vállalati számlanyítás néhány piaci szereplőnél, elérhető az end-to-end online vállalati hitel, de ez még nem elérhető a mai magyar piacon legnépszerűbb kavaszécsény kártya termékkörnél, amit a bankok széles köre egyaránt kínál. Itt még papíralapon kell leszerződnünk az ügyfelekkel, de jelenleg ez a mikro, kis és a közepes vállalatok körében legnépszerűbb hiteltermék, hiszen 5%-os fix forintban elérhető, és akár 10 évre is, tehát nincs benne kamatkockázat, és nincsen benne árfolyamkockázat.
Világos. És akkor emellém ugye társulnak ilyen egyéb olyan online szolgáltatások, mint például számlaajánlat készítő kalkulátor, ez nem tudom mennyire népszerű, mennyire használják, vagy ilyen teljesen random módon kezelik a számlájukat, vagy nyitnak számlát az ügyfelek.
Egy elképesztő fejlődésnek voltunk a szemtanúi, és leszünk a szemtanúi, ugyanúgy a bankolás és minden más iparágba. Ugye most már a bankok a lehető legtöbb csatornán keresztül próbálják elérni a meglévő és az új ügyfeleket. És egyre több ügyfél affin is arra, hogy az online térben intézze az ügyeit, beleértve akár tehát a számlanyítást. Ugye annak egy előszobája, hogy egy online számlaajánlat készítő kalkulátorra összehasonlítja az ügyfél, hogy melyik számlacsomag lehet neki a legjobb, megad néhány paraméter, de mindez nagyon egyszerű, nagyon felhasználóbarát, és megadott néhány paraméter alapján, mi lehet a készpénzhasználat, lehet a be- és kijövő átutalások, úgy általános olyan banki használatra vonatkozó paraméterek, amiket jellemzően az ügyfél, anélkül, hogy a könyvelővel konzultálni is tud, és megadja, és ez a kalkulátor kiadja, hogy ezek alapján milyen számlacsomag lenne a legjobb. Ezen tovább lehet finomítani, akár többletvállalásokkal, mondjuk számlára beérkező forgalomvállalásával, vagy azzal, hogy más egyéb ügyfeleket ajánl majd az újonnan beakvirált ügyfél a bank számára, vagy akár egyedi áralkúval. Tehát mindig van lehetőség ezt tovább finomítani, de már online is ezt az ügyfél meg tudja tenni. Hasonlóan meg tudja tenni hitel esetében. Tehát egy online hitelajánlatkészítő kalkulátorra már indikatívan, tehát nem kötelező érvényűen lehet tudni, hogy hitelképes vagyok vagy sem. Tehát aki digitálisan szeretné intézni a bankolást, az össze tudja hasonlítani, hogy hol a legjobb a bankszámla, és milyen feltételekkel, utána egyedileg is tud további kedvezményeket kérni, online meg tudja nézni, hogy vélelmeztetően hitelképes vagy sem, online meg tudja nyitni ugye a számlát, ha már az adott banknál bankol, nem minden banknál érhető, de adott banknál bankol, akkor lehet, hogy end-to-end online tud hitelt fölvenni, és bizonyos szolgáltatásokat is online el tud intézni, például a soft POS igénylést, hogy csak egyet emeljek.
Na, ez nagyon jó, hogy rákanyarodtunk, csodás összekötés, ezt előre is köszönöm, mert nekem kellett volna valahogy összevarnom itt a témákat, mert hogy ez szó volt róla, hogy a beszélgettünk, Gábor hozta föl, hogy az látszik ilyen pusztán empirikus úton, tehát nem statisztikailag, hogy kereskedők megint elkezdtek vacakolni
az ilyen... Lapszemléztük, igen, ezt.
Igen, az ilyen fizetési terminálok használata, megkérik, hogyha lehet, akkor készpénz, a vadabb eset, hogy egész egyszerűen azt mondja, hogy nála nincs most kártyás lehetőség, hogy ezt hogy látjátok, hogy alakul ez, és mit tehettek mondjuk banki oldalról, hogy könnyebb legyen, ugye nyilván korlátozott, mert hát ott van még a kártyatársaság is, aki a díjstruktúrában jelentős része van.
Igen, tehát egyik oldalról azt látjuk, hogy már azért a lehető legtöbb helyen fizethetünk bankkártyával, és a lehető legtöbb helyen van már POS készülék. Valóban nem feltétlenül minden helyen kötelező még, de például a vendéglátóipari egységből csak egyetemek ki ott már kötelező. Elméletileg nem lehet azt megtenni, hogy korlátozzuk ennek a használatát. Tehát nem lehet, nem mondhatjuk azt mondjuk vendéglátósként, hogy csak mondjuk 500 vagy 1000 vagy 2000 forint felett lehet ezt használni, tehát erre nincs mód, hogyha ezt megteszi valaki a szabálytalan, és azért szerencsére a legtöbb ügyfél ezt nem teszi ki, és tudja, hogy ez szabálytalan. Illetve nyilván azért közép és hosszú távon az sem megfelelő magatartás, valaki azt írja ki, hogy nem működik, holott egyébként működik, mert nem szeretné mondjuk az ezzel kapcsolatos fix költséget vagy változó költséget megfizetni, hiszen ez azért ügyfélvesztést eredményezhet. De alapvetően azt látjuk, hogy a POS díjak is elkezdtek csökkenni, tehát a legtöbb bank ezért folyamatosan csökkenti ezeket a díjakat, új szereplők is léptek be. A soft POS pedig egy olyan lehetőség, hogy az okos eszközünkre, jellemzően ugye a mobiltelefonunkra letöltünk egy applikációt, nem kell megvásárolnunk fizikai formában egy POS készüléket, vagy nem kell bérelnünk, ezzel nagyon sok pénzt meg tudunk takarítani, és nagyon egyszerű, ott van mindig a zsebünkben, és akkor ezzel már nem csak fizetni tudunk, tehát amit most már nagyon jellemző, és most már nagyon sok lakos és vállalati ügyfél a mobiltelefonjával fizet, hiszen a Wallethoz hozzáadta, vagy a GPay-hez, vagy a Google-hoz, ugye, vagy iOS esetében, vagy az Apple Pay-el fizet, hanem fizetést el is tud fogadni. Úgyhogy ez egy újabb jó megoldás.
Ez mennyire terjedt el, mert azt látom, hogy ahhoz képest ugye a bankkártya felhasználásban azért volt egy jókora fejlődés, ugye az érintéses fizetésnél a hajdan, ugye PayPassosnak nevezett fizetési módban élen jártunk, mármint Magyarország, de ez a SoftPay-es, tehát a saját telefonon, vagy egyéb kiskütyükön elfogadás, nem a klasszikus terminálon, ez mintha akárhol járok a világban, az gyakrabban botlok bele, itthon elvétve. Hol tart most ez?
Itt is ugye egy felfutási időszakot láthatunk, egyre több ügyfél válaszza ezt, lehetőség van arra is, hogy párhuzamosan igényeljen fizikai formában is készüléket, és mellette ezt. Természetesen még érthető, ez egy teljesen érthető, ez egy tanulási szakasz, vannak olyan ügyfelek, akik úgy gondolják, hogy ez talán még nem teljesen biztonságos, ez talán még nem egy megnyugtató megoldás. El kell, hogy mondjam, hogy ugyanolyan biztonságos megoldás, tehát biztonsági szempontból ne aggódjunk. Nyilván nagyon fontos a kiberbiztonsággal való foglalkozás, csalás megelőzés, és nagyon jó, hogy ti is érdemben foglalkoztok ezzel. Csak nagyon tényleg dióhéjban, hogy még az előző téma kapcsán, itt nagyon fontos, hogy tényleg egyre több ügyfél kap e-mailben üzeneteket, hogy adatokat adjon meg, ugye nagyon figyelni kell arra, hogy az e-mail cím mi. Nagyon sokszor az e-mail címben van valami, miből látjuk, hogy ez nem az a valós szolgáltató küldi. Ezzel sose dőljünk be annak, hogyha sürgetni akarnak minket, ez egy nagyon klasszikus példa, és sose dőljünk be annak, hogyha gyorsan szeretnének valamit, illetve hogyha nem hajlandóak arra, hogy platformot cseréljünk. Ez azt jelenti, hogy egy felhívnak telefonon, vagy e-mail küldnek, és esetleg mi azt mondjuk, hogy jó, de visszahívnám máshonnan, jó, de bemennék a bankfiókba, jó, de beszélünk róla később, de ilyenkor jellemzően egy csaló azt mondja, hogy nem, már pedig folytatjuk ezen a csatornán keresztül, mint telefonhívásba, gyorsan le kell bonyolítani, különben baj lesz, vagy egy családtaggal, vagy éppen valamilyen rend, van olyan, hogy mondjuk bűnöző szernek, rendőrnek adja ki, nagyon sokféle van, nagyon résen kell lenni.
Jó, említetted ugye a kavosz lehetőségeket, arra lennék még kíváncsiak, hogy van-e azon túlélet, tehát az ilyen államilag támogatott hitelen, de magyarul a piaci hitelek hogyan muzsikálnak, mennyire tudják ezt a magas kamat környezetet kimozogni a vállalatok?
Jelenleg ismert formában a kavosz Széchenyi kártya program most nyáron kifut, de meg szeretnék nyugtatni minden vállalkozót, hogy ez a program ez folytatódni fog. Ez egy kiváló program. A pontos részlete, hogy hogyan fog folytatódni, még nem teljesen ismertek, de előzetes tájékoztatás alapján mi magunk is úgy tudjuk, hogy hasonlóan vonzó kondíciók mellett, nagyjából hasonló termékkörrel. Mi ugye általában a bankok azt kérik az ügyfelektől, hogy lehetőség szerint még a jelen kavosz Széchenyi kártya program keretén belül szerződjenek le az ügyfelek, és akkor teljesen biztos, hogy ilyen jó feltételeket tudják kapni. Ha viszont esetleg csúsztának, akkor vélelmezhetően ez a program folytatódik, és hasonló jó feltételeket. Nyilván most már, hogy alapvetően a jegybanki alapkamatok is elkezdtek szépen csökkenni, sőt, hát ugye a tavalyihoz képest bőven megfeleződtek, azért azt látjuk, hogy a piaci kamat és a kavosz Széchenyi kártya kamat közötti különbség bár még mindig jelentős és nagy, de értem szerintem akkora, mint tavaly, így is sokkal jobban megéri Kawasz Széchenyi kártya a termék keretében fölvenni. Ha megnézzük, akkor a bubor még mindig olyan 6,7% körül van, és a birs, amihez alapvetően kötjük a kamatokat, mint referenciakamat, jellemzően ugye az egy év fölött ezt használják a bankok, ott pedig ez a 6,3-6,5%, és ugye erre még nagyon sok költség jön rá, tehát ez csak egy forrásköltség, de erre még a tőkeköltség, kockázati költség, működési költség, és így tovább. Tehát gyakorlatilag ez könnyen egy 10% környékén lehet. Na most azért egy 5% versus a 10%, nem véletlen, hogy szinte minden ügyfél azért inkább a Kawasz Széchenyi kártyát használja, de azért zárójelben meg lehet említeni, hogy ha valami miatt mégsem tudna ennek a feltételrendszernek megfelelni az ügyfél, akkor azért most már jobban megfizethető a piaci, illetve hogyha euróban vannak az árbevételek, akkor a piaci Euribor 3,6% mellett plusz a kamatfelár, az már egy jó opció lehet, illetve nyilván a nagyobb KKV-k, nagyvállalatok esetében egyéb más támogatott programok is elérhetőek.
Nem tudom, mennyire lehet ezt így általánosítani, hogy én arra lennék kíváncsi, hogy mennyire van fedésben a Kawasz Széchenyi kártya nyújtotta lehetőség a piaci hitellel, magyarul az a vállalati ügyfél, akinek valamilyen forrásigénye van és piaciban gondolkodik, az megfelel vajon a kavaszos elvárásoknak is, vagy van egy-két olyan specifikum, ami miatt kiesett abból a körből és egészen muszáj a piaci felé fordulnia?
Az ügyfelek döntő többsége megfelel a Kawasz Széchenyi kártya termékkörnek, ezért azt tapasztaljuk, hogy tényleg szinte mindenki
akkor
ezt veszi föl.
Érthető.
Úgyhogy ez egy nagyon jó megoldás, elérhető rövid távra, működő tőke finanszírozásra, folyószámla hitelre, likviditási hitelre, hosszabb távra is, beruházási hitelként is. Van egy olyan lába, ami ESG specifikus, ami leegyszerűsítve azt jelenti, hogyha környezetvédelmi célra használjuk föl, mondjuk energiahatékonyságra, szigetelésre és így tovább, akkor még olcsóbban meg lehet kapni ezt a hitelt.
Oké, köszönjük szépen, pár dologra nem jutott idő, de szerintem fogunk még beszélgetni, és akkor ezeket beemeljük, átbeszéljük. Nagyon köszönjük ezt a mostanit is, szép napot kívánunk neked, jó munkát!
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további szép napot kívánok. Sziasztok!
Fetter Istvánnal, a Cibbank kisvállalati divíziójának vezetőjével beszélgettünk.
Gondoltam, hogy valami jó, szép, dallamos, klasszikus, igazi 80-as évek szinti slágert ide rakok. Aztán nem tudtam eldönteni, hogy melyik legyen. Aztán a dilemma föloldódott.
Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jószerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem... De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Lovasi Andrást köszöntöttük ma reggel, többek között ugye a születésnaposaink egyike, a Kis Pál és a Borz együttes énekese, meg hát azóta már számtalan bandába, formációba, mindenhol nyomja sokszor, párhuzamosan, szólóba.
Sokféle felállásban.
Mikor milyen kedve, vagy milyen dalt ír, és
egyszer a szóval gitáros is, egyébként zseniális.
Igen. És hát próbálok itt számításokat végezni így kora reggel, azért nem mai gyerek már, ő se.
Hát 50-es turnéja volt, nem, de 50-es turnéja volt jó pár éve, mennyi is volt? Hát ott van a résztem,
57.
Várja. 57 már?
Igen. Magunkfajta fiatal ember.
Igen. Akkor kell néhány évet a miénkhez adni, és akkor kívül.
Na.
Szerencsére nem érjük utol.
Azt mondta valamikor, amikor rossz kedved van, akkor mindenki hülye, csak te nem vagy. Hát ez, azt hiszem, mindenki ismeri ezt az állapotot.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
És beesett a Coldplay koncertről Várkonyi Gábor ide a stúdióba. Jó reggelt!
A vasárnapiról.
Segíts megfejteni, tényleg.
Nem értem.
Nem gondoltam, hogy... Hogy Magyarországon ennyire népszerű, fogalmam nem volt elő, de háromszor megtölték Azt hittem, hogy mondjuk a Red Hot Chili képes, vagy mondjuk egy Metallica sem megtölteni háromszor a stadiont.
Én azon csodálkozom, hogy nem nagyon volt magyar körülöttem.
Ez akkor nem magyarok töltötték.
Hát én vasárnap voltam, és azt tudom nektek mondani, hogy szerintem minimum a fele külföldi volt. Így érzésre.
Aha. Mm-hmm.
De nyilván ugye egy részét, egy pici karéját, egy valami kis részét a lelátónak érzékeladott magad körül. Ott körülöttem nagyjából szerintem tényleg a fele külföldi volt. Meg a sorban is, amikor kint álltunk.
Hát simán lehet.
De nagyon jó volt. Tehát azt kell mondanom, hogy én nem vagyok, tehát nem úgy mentem oda, hogy kifejezetten egy Coldplay rajongó vagyok, uh-huh. De amúgy úgy...
Hanem hogy?
Hogy tetszik, meg lehet hallgatni, hogy életemben nem vennék egy lemezt tőlük, vagy ilyesmit.
Tényleg? Nem is ismerted a...
De ez az összeset nem tud kikerülni. Tehát
a lakat nagyjából ismerted.
Azért azt eléggé ismered.
Best of-ot játszottak, igen.
Ez az ilyen feel good hangulat, ami ott így volt, a Chris Martin csinálta ott a showt. Nyilván mindenhol el lehet olvasni, hogy arról szól, hogy ilyen kedvesek vagyunk, és megöleljük a világot, és nem tudom mi. Ez ettől így ad egy ilyen jó pofa alaphangulatot, és egyébként meg maga a zene, meg maga a koncert tényleg elképesztő.
És az igaz, hogy neki elhiszed, hogy nem volt mesterkélt ez az egész szeressük egymás gyerekek dolog, hogy ez teljesen őszinte, és átmegy, és...
Hát elég tág volt a pupillája, de ezt nem viccelek.
Na jó.
Viccelek, nem, abszolút. Jó hangulata volt, és mindenki ilyen kedves flóban volt egymással, és ettől ugye eleve...
De látod, és ez a haszat, tehát még ha nem is úgy van. De hogyha úgy adja elő, és úgy néz ki,
ha akkor már... Ha ember tud egymással kedvesen viselkedni, azt szerintem egy jó este onnantól
fog. Hogyha a csávó hiteles,
azért mondom,
akkor oké.
Így van.
És ezek szerint ő az, és mindenhol ezt olvasom mindenki.
Meg ez a karkötős buli, ami bevilágítja az egész stadiont, ez nagyon érdekes hangulatot adott. Ugye mindenki kapott az elején egy ilyen karkötőt, ledes karkötőt, és akkor az ugye pulzált a zenével együtt. Úgyhogy össze volt rakva.
Jó pofa, nagyon.
Na,
még se szólaltam, már Várkonyi POTMIF, President of the Millás futómű. Még the robbanó motor great again.
Ennyi.
Lehet ezt még fokozni, kedves hallgatók, köszönjük. Na, de miért gyűltünk ma itt össze? Azért nem a Coldplay miatt elsősorban.
Két okból. Kántor Endre elküldte nekem, hogy mindenképpen beszéljünk arról, hogy mi fog történni július 7-e után, és ebben teljesen igaza volt, ugyanis július 7-én lépnek életbe azok a jogszabályok, amik megint tekernek egyet az autók bonyolultságán az Európai Unió területén belül, ugyanis innentől fogva egy csomó vezetés támogató rendszer nélküli autót nem lehet majd ugyanan forgalomba helyezni, ami részint jó, részint meg egy kicsit szerintem túlművészkedése, meg túlbonyolítása a jelenlegi technikának, mert ugye még drágábbá teszi a belépő modelleket. De vannak ebben teljesen értelmezhető és okos felvetések, például, hogy ne lehessen mostantól fogva már tolatóradar vagy kamera nélküli autót forgalomba helyezni újonnan, mert ezek azért bizonyos esetekben tudnak életet menteni. Tehát amikor mondjuk nem látsz hátrafelé, és mondjuk ott játszik egy gyerek, vagy mit tudom én, tehát vannak ilyen esetek,
persze.
Ezek megelőzésére hivatott a törvényhozói oldal alapján az, hogy ilyen jellegű asszisztencia rendszerek legyenek benne az autóban.
Én mondjuk nem tudok rászokni, hogy csak azt nézzem tolatáskor, tehát én ilyen tükrön nőttem föl. Egy valamit viszont imádok, hogy ő többet lát hátra, ugye a széles látószögű optikán, tehát azt is látja, amit én nem sokszor, na ott aztán nagyon, nagyon megy.
Igen, meg sötétben a radar is egy
jó
dolog,
így van.
De azért ezek nélkül szerintem lehet élni. Az alkoholszonda implementálása is egy fontos újítás,
nagyon
nem
jó,
kötelező
nagyon
még,
jó.
Szerintem is, abszolút, csak ugye ez még csak egy előkészítés, tehát még nem kötelező jellegű.
De mit is takar? Hogy fog ez működni?
Egyszer majd, ha belesz kapcsolva mindenhol, és valami egységes jogszabályi hátteret adunk ennek az EU-ban, akkor meg kell fújnod. Tehát gyakorlatilag érzékeli az autóban az alkoholszintet a levegőben.
De úgy, hogy benne állsz a kertbe, barbecue-zol, hogy Józsi, állj már arra, mert fölgyűlöd a kocsi,
és akkor
se tudsz belőlni.
De ha csak beleszagoltam egy sziderbe, akkor se.
Ha beleszagoltál...
Nem, nyilván ez azért erősebb befolyásoltság.
Hát ugye pont az a baj most, azt hiszem, azért csak a helyét írják elő, mert ugye nem egységes a szabályozás.
Így van, a másik országban úgy
van. Tehát nálunk vasszigor, de van, ahol meg lehet inni egy pohár bort, akkor most ez hogy?
Hát szerintem azért a zéró tolerancia irányába fogunk elmozdulni.
Valószínű.
És szerintem ez helyes is alapvetően.
Aha,
ugye akkor a menetrögzítő kamera, tehát a black box gyakorlatilag, ami segít megérteni a baleset létrejöttének a körülményeit.
Ezt jó, hogy mondod, hogy nem tudom, mit tudsz róla műszakilag, de ez nem lesz olyan, mint a katalizátor?
ilyen értelemben? Kiszedik belőle? Vagy? Hát nem, tehát azért ez ennél bonyolultabb. Alapvetően ugye eleve azokat
csak
a kamerákat...
Csak a nagy firnyákosság, mert gondolom innentől már csak egy lépés, ugye, hogy akár a biztosítással valahogy...
Hát ez, az, nyilván ezek jönni fognak.
Ezek jönni fognak. Ezek,
ez egyértelmű. Így tehát van. Minden ilyen dolog abban az irányba megy, hogy az autó, mint szabadság objektum megszűnik. Szerintem már most megszűnt, mert ugye onnantól fogva egy folyamatos online jelenlét van az autóban, ugye egy mai autóban már kötelező, ugye például az automata segélyhívó is, amihez ugye kell egy kvázi egy SIM-kártya az autóban, tehát látják eleve, hogy hol vagy, innentől fogva...
Nem vagy szabad.
Nem, alapvetően azt gondolom, hogy nem. Igen. Tehát ezek a dolgok, ezek meg még egy csomó minden más is, tehát most itt hosszan lehetne felsorolni, ezek alapvetően mind biztonsággal kapcsolatos dolgok, ezek kötelezőek lesznek. Most ilyenkor azért nem történik olyan hűden nagy katasztrófa, mert alapvetően ugye az autógyárak ezeknek a dolgoknak a menetrendjét viszonylag jól ismerik. Tehát egészen pontosan ismerik. Az EU-ban mostanában voltak olyan dolgok, amiket így menet közben szigorítottak rá, tehát az a könnyedség, ami tervezési szempontból jellemezte ezt az iparágat mondjuk 10 évvel ezelőtt, az ma egy kicsit bonyolultabb, de azért alapvetően semmi sem éri meglepetésként az autógyárokat ebből a dologból. Itt ilyenkor ott tud jól járni a vásárló, ebben a rövid időszakban, amikor olyan autókat kell kényszerforgalomba helyezni a dátum előtt, amik még nem tudják ezeket a dolgokat, de új autóként megérkeztek, és még nincs bennük. És akkor ilyenekből lehet olyan vételeket találni időközönként, hogy le van rendszámozva az autó, tehát forgalomban helyezve adott jogszabály hatályba lépése előtt, de 0 kilométeres mondjuk raktári autóként van eladva, és akkor ilyenkor lehet jó díleket kötni. Ugye ezek a szabályok azok, amik egyébként egy csomó modellnek a végét jelentették, mert a modellciklusát abban az értelemben lerövidítette, hogy már nem érte meg ezeket a technikákat belerakni. De alapvetően átlag tömeg autóban ezek a dolgok mind elő voltak készítve. Szóval hű, de nagyon nagy dolog nem történt.
Hallgató azt írja, hogy megszondáztatták, nem ivott, de mégis bejelzett, és kiderült, hogy az ablakmosó, tétjére ablakmosó, az finom egyébként?
Persze. Nem tudom, én nem kóstoltam, de hogy elég lehet, hogy egyszer a gasztrolóatba kell megkérdezni.
De hogy elég beleszagolni, hogy elég elővenni, és már be tudja
ezni a szomba. Elég alkoholos, tehát ha nem húzott fel egy kis vízzel, tehát ezeket a minusz 50 meg 40 fokos cuccokat ugye azért föl lehet húzni egy pici desztillált vízzel télen. Ha azt teliben nyomod, akkor azért az elég alkoholos szagú, azt lehet általában érezni az autó mellett is.
Na, bocsánat, meg egy kérdés.
Igen.
Oké, az alkohol, de azért elég sok olyan baleset volt, ahol kiderült, hogy nem alkoholos befolyásoltság okozta, hanem mondjuk kábítószer. De arra van valami, hogy kimutassa, hogy van valami fejlesztés? Oké, most jön ez a szondás dolog, de hogy mondjuk narkóügyben van valami...
Én nem tudom, hogy lehetne egy egyszerű szenzorral az utastéren belül bárhogyan pupilládat nézi, vagy...
Tehát én se, azért kérdezem,
nem hiszem, hogy ez...
Vagy egy ugye, gyors vérvétel, tehát ez...
Eleve egy csomó minden figyel már ránk most is, tehát például az, hogy figyelik a szemed mozgását, ugye a modernebb rendszerek, hogy az úton legyen a tekinteted, és mondjuk ne a képernyőn, az már most is adott. Például a városi vészfékasszisztens is mostanra lett kötelező, a sebességasszisztens is mostanra lett kötelező. Ugye ott is benne volt a pakliban, hogy az autó automatikusan felírja a te vezetési stílusodat, amikor mondjuk 50 helyett 58-an mész, ami azért nem egy életszerűtlen helyzetkép, főleg nem, hogyha mondjuk Svájctól elmegyünk jobbra a térképen, ott azért tehát nem minden centire és milliméterre és sebességre pontosan van, de ez is ugye lényegében csak egy hangjelzésé lett degradálva menet közben, ami egyébként olyan szempontból rohadt idegesítő, hogy beülsz egy mostani autóba, és 48 féle csipogót kell kikapcsolnod, hogyha nem szeretnéd azt, hogy folyamatosan valami csesztessen. Na, de ez csak egy zárójeles megoldás, vagy megjegyzés volt itt, viszont teljesítettem a kötelességemet, amit Endre rám rót, elmondtuk,
ja,
hogy
ja,
mi
ja,
van.
Igen.
És akkor most jön a
teszteljünk.
A vidám része
teszteljünk,
a dolgoknak.
Teszteljünk.
Ugyanis ugye múlt héten arról beszéltem nektek, hogy mennyire baromi jó volt a villany Rolls-Royce kombinációjában. Most meg tegnap a Driving Campen sikerült a Hyundai Ioniq 5N verziójával tenni egy pár kört, ami azért izgalmas, mert itt mindent megtettek a koreai mérnökök, hogy reprodukálják egy rendes belső égési motoros autónak az élvezeti faktorát egy villanyautóval.
Na tényleg? Most de ez hogy?
Váltási érzettel.
Mi az? Bocsánat. Miről beszélünk?
Az Ioniq...
Mármint mi az élvezeti faktor a benzines belőle, amit az, feltotokálni kell?
Tehát most ugye ez egy performance modell, tehát egy 600 lóerő fölötti sportos utcai autó. Lényegében így kell elképzelni. Az, ami régen fel ennyi lóerővel, meg fel ennyi kilóval egy hot hatch kategóriának számított, mondjuk egy GTI Golf például. Ugye hát minden nőtt, tehát bőven 2 tonna fölött vagyunk, 2-szer akkora a teljesítmény, de mindez ugye villannyal történik akkumulátoros alapon, úgyhogy nagyon PC és zöld lett ez az egész történet. De, hát azért azt mondjuk ki őszintén, hogy nagyon sokunknak hiányzik valami fajta orientációs pont egy villanyautónál, mondjuk hang, váltási érzet és egyebek szempontjából, és hát úgy tűnik, hogy elegen vagyunk ahhoz, hogy komolyabban foglalkozzanak ezzel autógyárak, és hát nagyon
örülök,
sokat...
Örülök, hogy nincs hangja. Hát az a jó benne.
De hogy... lehet, tehát, hogy mármint úgy értem, hogy te választod ki ebben az autóban is, nyilván én nem láttak egy 609 per 650 lóerős Hyundai Ioniq N-ben, tehát nem a te célcsoportodra van lőve ez, de az, hogy megvan az érzet, tehát hogy tényleg összerakták úgy, hogy hangban, váltási érzetben, mindenben tudja azt, amit egy performance belső égésű autó, ez szerintem marha vicces.
De, hogy a magnóról jön a hangja, vagy mi?
Hát hanggenerátorból.
Hát azt már, azzal már régóta kísérleteztek, igen.
Igen, csak ugye mindig volt benne egy ilyen mű történet.
Persze.
És hogyha egy villanyautót néztünk élvezeti faktor szempontból, ott általában megállt a tudomány ott, hogy tud baromi gyorsan egyenesen menni.
Voltak ilyen vicces megoldások, elektromos rollerre szereltek, nem is tudom melyik cég, valami ismert elektronikai cég, ilyen, azt hiszem Ford Mustangnak a valami V8-as hangot.
Igen.
És akkor vissza jártál, tudod, és
kitalálni.
Mármit létre lehet hozni, és egy picit ugye itt is benne volt a pakliban az, hogy itt megelégednek azzal, hogy csinálnak egy sportos külsejű, ilyen valami hanggal összetákolt valamit, ami tud egyenesen gyorsan menni, és kész. De ez nagyon nem ez lett. Ugye az N csapat, tehát akik az N modelleket csinálják, amik egyébként elég sikeresek a Hyundai-nál, azoknak egy jelentős része azért korábban különböző német prémium márkáknál reszelgette a performance autókat. Tehát, hogy ezek a fiúk értenek ahhoz, amit csinálnak. Uh-huh. És villanyautóból, több mint 2 tonnás villanyautóból kihozni azt, hogy megírják a programot úgy, hogy ledadog a motor.
Uh-huh. Tehát
komolyan, egy 8 fokozatú
autó. De ez mind a te kis világodban bent az utastérben, gondolom. Tehát kifelé de ez egy ilyen suhanó elektros autó.
Ez vezetés is ugyanaz. Tehát különböző módokat beállíthatsz, használhatod úgy, mint egy teljesen sima villanyautót, amikor nincs hangja, és takarékos vagy, és elszórakozol a forgalomba, meg kimész track módba, megkeresed a manuálváltós verziót, ugye flapnikkel váltogatsz, és adja neked tényleg konkrétan azt, mint egy benzines, egy nagy köbcentis benzines autó. Tehát elindulsz vele, nem vált el egyesből a generált egyesből kettesbe, amikor leváltasz, akkor visszadúrog, vagy amikor visszaváltasz, akkor visszadúrog, amikor megérkezel a kanyarba, és el akarod tenni a fenekét, hogy egy kicsit keresztbe rakd, akkor visszaváltasz 2-t, megvan a terhelésváltás, keresztbe tudod rakni, elképesztően jól megvan csinálva, tehát valami hihetetlen mennyiségű energiát rakhattak bele abba, hogy ez az egész létrejöhessen, mert azért ott, akik ott voltunk, mindannyian nagyon sok éve tesztelünk autókat, és elég sok, elég erős autót próbáltunk ki a belső égésűek közül, és simán át lehetne vele verni valakit. Tehát, hogy az a hihetetlen, hogy ha most...
Én még azért az életértelmén elgondolkodom. Nem tudták volna ezt valami értelmes dologra fordítani ezt a sok-sok energiát?
Például egyből egy normális belső égésű csinálni?
De tényleg erre akkora igény van.
Egy kicsit olyan, mint hogyha kivonnánk az alkoholt a borból, majd megtalálnánk azt, hogy vissza is lehet rakni az alkoholt a borból.
Persze, igen, ez klassz lenne.
Trabant hanggal lehet rendelni?
Lehet fighter jet hanggal, tehát van benne egy ilyen, van benne egy ilyen future valami, és van ez a klasszik belség is, és marha jól meg van csinálva, tényleg, tehát nem műanyag. Tehát tényleg érzed az autónak minden rezdülését, és nagyon durva, hogy ilyenekről beszélek, mert nem gondoltam volna, hogy ezt létre lehet hozni, de valami rettenetes mennyiségű energiával megcsinálták a tökéletes...
És milyen felára? Azt lehet tudni, hogy ezek, csak ezek a részek...
Ezek ilyen 30 milliós autók nyilván, tehát hogy...
Jó, hát abban ott eltűnik az, hogy mennyi ez a hozzáadott cucc.
Igen, de hogyha most ezt az egészet filozófiailag onnan nézzük, hogy ez kvázi a beismerése annak, hogy azért elég sokan vannak, akik megtehetik maguknak, hogy vegyenek egy olyan autót, ami érzelmileg megérinti őket, de nem találták meg eddig a választ mondjuk a villanyautó kategóriában arra, hogy mi az, amire kiadnának ennyi pénzt, és mondjuk valami sportosságot jelent, és nem tudom. Tehát hiányzik a villanyautókból egy pár érzelmi
igen,
faktor.
És hogyha... ismerősi körben is meg tudom erősíteni, hogy vannak, akik nagyon idegenkednek, és csak ezek miatt.
Igen, de itt megkapod egy az egybe, az értelme, az egy nagyon jó kérdés, tehát hogy veled vagyok, nem tudom mi az értelme, mert hogyha ezt szeretnéd, akkor még mindig tudsz venni olyat, ami eleve ilyen, de hogyha mondjuk elvi alapon te villanyautózni szeretnél, uh-huh. vannak ilyenek is, uh-huh. akkor meg megvan a lehetőséged arra, hogy a régi világból valami nosztalgiát áthozzál, és megkapd azt a teljes csomagot, amiről azt gondoltad, hogy innentől fogva örökre le kell róla mondanod.
Igen, múltkor beszéltünk róla, hogy vannak olyan zeneszámok, ami alá a vinélnek a sercegését alá lehet ugye? Már tolni, és akkor az az érzeted, ugye, mint amikor hanglemezt hallgattál.
Egy szimulált világba élünk.
Most de már, az, hogy egy párhuzamos univerzumban, igen.
És ami nekem nagyon érdekes volt, ez tudom, hogy hülyeség, de hogy főleg nyáron, elmész egy pályanapra, mész pár húzósabb kört, eleve ugye elfáradva szállsz ki az autóból, és megvan az az érzet, hogy ugye ömlik a meleg mindenhonnan egy rendes nagy köpcent is valamiből, és így megtettél jó pár kört ezzel az autóval, nem kis tempóval, kiszálltál, és ugye ez nincs, mert ez egy akkus villanyautó, ja. Tehát még csak amikor ugye pattog ugye az autó, amikor, tehát ezek ugye nincsenek, persze. Ezek mind nincsenek, és van benne ugye egy olyan mód is, hogy ugye a rekuperálás erősre van véve, 0,6G-s lassulást tud az autó, tehát egypedálos üzemmódban vagy, és még úgy is végig tudsz menni mondjuk a pályán, hogy gyakorlatilag nem nagyon érsz hozzá a fékhez. Mert azonnal ugye, ahogy leírsz a pedálról, azonnal megnyújtja az arcodat, tehát akkora lassulást érsz el. Van benne drift mód, amit tudsz állítgatni. 11 szinten tudod kikapcsolgatni egymás után a különböző vezetéstámogató cuccokat, meg el tudod tolni ugye torque vectoringgal, hogy ez egy négykerékhajtású autó értelemszerűen, el tudod tolni, hogy hova jusson a nyomaték. Tehát csak hátra menjen, csak keresztbe akarsz menni, vagy egy ilyen pálya sztorit akarsz, vagy egy drag módot. Ugye itt, ja, meg van benne egy olyan gomb, hát ez nagyon vicces, ugye mint a Forma 1-ben, hogy 10 másodpercet számol vissza, és az alatt a 10 másodperc alatt kapsz plusz 50 lóerőt. Igen, az a boost mód, ugye, amit, akinek nem elég a 609 lóerő, az még kap rá egy kicsit, megnyomod a gombot, és akkor még nagyobb attól. Azt már egyébként nehéz érzékelni, mert a 600 lóer is elmebeteg. Meg tudod tenni, tehát ebben az egészben az a szép, hogy meg tudod tenni. Értelme nincs, de rohadt jól meg van csinálva. Nem gondoltam,
hát már önmagában ugye nagyon sokan ilyenkor felvetik a kérdést, csodálom, hogy még nem jött ilyen, hogy minek a közutakra 600 lóerős autót ráereszteni, tehát hogy egyáltalán.
Ez az nagyon erős elektromos autó dolog, ez azért felvet bennem is kérdéseket, mert az, hogy iszonyatosan meg tud indulni, azért jelenti azt, hogy azt a 2,3 tonnát jelen esetben olyan nagyon könnyű megállítani. Igen. És hát nem véletlenül van egyébként megnövekedett baleseti statisztikája ezeknek az autóknak, nem azért, mert villany, hanem azért, mert nagyon sokan, akik először ülnek be ilyenbe, azok egyszerűen nem tudják összerakni agyban, hogy az a gyorsulás azért az egy jelentős tömeget mozgat.
Hát én
meg.
Akkor egyszer tesztelhetem egy 700 lóerős Teslát, ugye az a két motoros, a legnagyobb akupakos, konkrétan izgulva mentem, hogy mondom, ezt meg lehet zabolálni, lehet ezzel nem ezerrel menni, és ezerre gyorsulni, mondom, úristen, mi lesz ebben?
Sikerült?
Sikerült egyébként teljesen.
Itt vagy egyben.
De, igen, de meg egyébként feltűnően jól kordában tartható, de fú, szóval igen, ezek nagyon komoly cuccok.
Hyundai Ioniq 5N. Nézzétek meg,
hát
nézzétek utána.
Egy kemény darabnak ígérkezik így az elmondás alapján.
Értelmetlen, de király, ugye ez volt a...
Általában azok a dolgok királyok, akik értelmetlenek.
Egyébként igen. Vagy nem tesz jót.
Vagy egészségtelen, vagy valami. Így van. Tízlal.
Ja. Gábor, köszönöm, hogy beugrottál még egyszer.
Sziasztok.
Szia. Márkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Hát és itt van Szoller Andi, híreket mond.
Na végre, meghalljuk a hangodat híreken kívül is. Ja. Annyira
sietni
kellett.
Eddig nem engedtél ide.
Nem, mert akkor olyan feszes volt a menet, olyan rohadlásban voltunk.
És
hogy...
most van egy kis lazasság.
Most van egy kis pár másodpercünk.
Hát szervusz.
Milyen mosolygósak vagytok mind a ketten. Igen. Csak tehát nem azért, mert
nem. Hát alig várjuk, sőt, nem is.
Semmi köze ahhoz, kinek milyen beosztást dobott a gép.
Igen.
Pár nem nap. Baj, majd jövő héten én is.
Ja, igen, akkor szépen kérül itt a
listámat. Majd mackóik tolják keményen.
Dolgozzanak egy kicsit. Így is van. Na, most viszont te jössz, Annika, úgyhogy átadjuk a terepet, hírek jönnek, utána folytatjuk a Mélás reggelit.